Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában. Isten tiszteletünk elején a 8. Zsoltárunk első verszakát énekeljük, magasztaljuk a mi Urunkat így. Most foglaljuk el a helyünket, és keressük meg a 254. dicséretünket. 254. énekünk első 4 verszakának az éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. Mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvérek, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most az apostolok cselekedeteiről írott könyvből hangzik hozzánk, a 12. rész, 12. versétől a 17. versig terjedő szakaszból a következőképpen.
Amikor feleszmélt, elment Mária házához, és anyja volt annak a Jánosnak, akit Márknak neveztek. Itt sokan egybegyűlve imádkoztak. Amikor megzörgette a bejárati ajtót, oda ment egy Rodi nevű szolgáló lány, hogy megtudja, ki az. Amikor megismerte Péter hangját, örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem beszaladt, és hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. De azok azt mondták, elment a veszed. Ő azonban bizonygatta, hogy úgy van. Azok erre így szóltak. Az ő angyala az. Péter azonban tovább zörgetett, amikor pedig kaput nyitottak és meglátták őt, elámultak. Akkor intett nekik a kezével, hogy hallgassanak, és elbeszélte nékik, hogyan vezette ki az Úr a börtönből. És így szólt. Mondjátok el ezeket Jakabnak és a testvéreknek. Azután kiment, és más helyre távozott. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk! Hadd adjunk neked hálát azért, hogy újra és újra összegyűjtesz bennünket a te házadban. Köszönjük, hogy bűnös voltunk ellenére, te még mindig szeretsz, és nem mondasz le rólunk. Köszönjük, hogy még ma is szólsz hozzánk, de úgy kérünk, segíts nekünk és tisztíts meg szívünket, tedd alkalmassá arra, hogy meghalljuk és befogadjuk a számunkra elkészített üzenetedet. Köszönjük az elmúlt hét minden örömét és nehezét. Köszönjük, hogy rád a nehéz időben is mindig számíthatunk. Úgy kérünk, szólj hozzánk ezen a mai napon is igéd által. Add szent lelked vezetését, és tarts meg bennünket a keskeny úton. Áld meg az ige hirdetőket, és minket hallgatókat is. Jézus Krisztus áldozatáért kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Helyünket elfoglalva most a 372. dicséretünk első és ötödik verszakait énekeljük, tehát 372. énekünk első és ötödik verszakainak éneklésével készüljünk Isten üzenetének meghallgatására. Az előbb olvasott igeszakasz mellett Isten igéje még ugyancsak az apostolok cselekedeteiről írott könyvből hangzik hozzánk, Most azonban a 16. fejezet 11. versétől a 15. versig terjedő szakaszából, valamint ugyanennek a fejezetnek a 40. verséből. Olvasom tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetéből a 11. verstől a 15. versig terjedő szakaszt először. Elhajóztunk tehát Troászból, egyenesen Szamotrakéba mentünk, másnap meg Neápolisba, onnan pedig Filippibe, amely Macedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapon kívülre, egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk, és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatírából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig házanépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte: ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérlelt bennünket. Ugyanennek a fejezetnek a 40. verse pedig így hangzik: amint kijöttek a börtönből, mármint Pál és munkatársa, elmentek Lídiához, és látva a testvéreket, bátorították őket, majd eltávoztak. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket most. Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Jézus Krisztus adja nekünk ezt az életprogramot. Egy héttel ezelőtt istentiszteletünkön részletesen hallottunk arról, hogy az emberhalászatot csak Jézus Krisztussal közösségben lehet végezni. Aztán arról is, hogy mi is ez az emberhalászat igazából, most csak ennyit, hogy az emberhalászat nem kevesebb, mint lélek életmentés. Végül arról is volt szó, hogy mit jelent ez a gyakorlatban. Ekkor említettem azt is, hogy a gyülekezetünkben az elmúlt esztendő második felében alakult egy házi csoport éppen azért, hogy a szoros környezetükben élő, Krisztust még nem ismerő embereket közelebb segíthessék az Úr Jézus Krisztushoz. Múlt vasárnap kértem arra a testvéreket, hogy figyeljünk a mi Úrunkra, hogy vajon ezzel kapcsolatban, mármint hogy házi csoportok, kisközössége, hogyan is akar tovább vezetni bennünket. Ennek részeként, ezen a mai istentiszteleten vizsgáljuk meg azt, hogy mi is Isten igéjének erre vonatkozó tanítása. Nézzük meg, hogy hogyan gyakorolták a közösséget az első keresztjének. Hogy szükség van-e valóban kisebb csoportokra, esetleg házi csoportokra. Isten igéjét tanulmányozva ebből a szempontból, először is azt tűnhet fel nekünk, hogy az első keresztények egy nagy család voltak valójában. De hogyan is váltak egy család tagjaivá? Nagyon egyértelmű a Szentírás tanítása erről. És kiderül belőle, hogy testi, biológiai születéssel nem lehet ebbe a családba belekerülni. Nem lehet ennek a családnak a tagjává válni, csak úgy azzal automatikusan, hogy a szüleim már e családhoz tartoztak. Másfajta fogantatásnak kell végbe mennie. Méghozzá az Isten szent lelke és igéje tudja ezt elvégezni. Isten lelke tud új életet teremteni az ige befogadása által. Maga Jézus Krisztus ezt újjászületésnek nevezi. És ha visszagondolunk az evangéliumokra, abból Jézus Krisztusnak egy Nikodémus nevű férfival folytatott beszélgetésére, akkor eszünkbe juthat, hogy ott azt mondta Jézus maga, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Hogy másképpen nem válhatunk ennek a családnak a tagjaivá, másképpen nem lehetünk az Isten országának, a mennyek országának a polgárai, csak ez újjászületés által. Az első pünkösdön, melynek gyümölcseként megalakult az első gyülekezet, azt látjuk, hogy az Úr Jézus egyik tanítványa, Péter, hirdeti az evangéliumot. Elmondja mindazt, amit Isten rábízott, hogy mit is tett ő az Úr Jézus Krisztus által, hogy mit jelent Jézus Krisztusnak a kereszthalála, áldozata, feltámadása. E szavakkal fejezte be Péter a bizonyságtételét. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten. És a Szentlélek által célba jutott az üzenet. Amikor mindazok, akik hallották ott Péter bizonyságtételét, és tényleg befogadták, ezt úgy írja le az ige, hogy mintha szíven találták volna őket. És ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk? Lényegre törő kérdés. Az igazán fontos kérdést teszik fel. Mit kell tennünk nekünk akkor, hogy az életünk rendbe jöjjön, a helyére kerüljön? Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Hangzott a válasz. És akik hittek, és megkeresztelkedtek, csatlakoztak hozzájuk. És azt is olvashatjuk ott, hogy ezek az emberek ettől kezdve kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, azaz rendszeresen hallgatták az Isten igéjét, az evangéliumot, de kitartóan részt vettek a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Azt is mondhatnánk igazából, hogy Isten tiszteletet tartottak, hogy rendszeresen részt vettek Isten tiszteleten. De hol is találkoztak a Krisztusban hívő emberek, vagyis az Isten nagy családjának a tagjai? Mi, hogyha az Isten tisztelet szót meghalljuk, akkor ahhoz már úgy általában a templomot, vagy valamilyen egyházi épületet kötjük. Meg talán olyasmit jutnak eszünkbe, hogy harang, meg hogy valaki ott különös öltözékben, mi már tudjuk, hogy palástban, valamit csinál, meg esetleg még az is eszünkbe jut, illetve nekünk már talán természetesen eszünkbe jut, hogy ott van a Biblia, sőt, a középpontban van a Biblia. Azonban az első keresztényeknek, sőt, úgy kell mondanom, hogy a keresztényeknek a korai évszázadokban nem voltak ilyen egyházi épületeik, mint amelyek számunkra már most itt a 21. században is ismerősek. Hol is találkoztak hát? Összegyülekeztek, amíg lehetett, a zsidók templomaiban, a zsinagógákban. Vagy összegyülekeztek, ahogy olvastuk most itt az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, Filippi nevű városban, kívül a városon, a folyóparton, szabad ég alatt, ott, ahol csendben, nyugalomban lehettek, ahol figyelhettek így Istenre. Aztán ugyancsak a cselekedetek könyvében olvasunk olyanról, hogy Pál apostol, amikor a zsinagógában már ellene álltak, a zsidók nem fogadták be a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot, és el kellett menni onnan, akkor például egy iskola épületét bérelte ki, és ott beszélt Krisztusról. Vagy, amiről a most felolvasott két szakaszban is hallottunk, magánházaknál jöttek össze. Tehetősebb emberek, akiknek nagyobb volt a háza, befogadták a helyi gyülekezetet. Nem is egy ilyen embernek a nevét is ismerjük a Bibliából. Most olvastunk itt egy bizonyos Márk János nevezetű férfi anyjáról, Máriáról, hogy az ő házában gyűltek össze, ez Jeruzsálemben volt, és itt voltak együtt, miközben Péter börtönbe került, azért, mert hirdette a Krisztusról szóló evangéliumot, amit nem lett volna szabad akkor, de a nagy tanács nem engedélyezett. És hallottuk, hogy amikor Péter csodálatos módon kiszabadul a börtönből, akkor hová megy? Megy az övéhez, megy ide ennek a bizonyos Máriának a házába, ahol az ottani gyülekezet együtt volt, ahol ők, miközben Péter börtönben volt még, együtt imádkoztak. Megy oda Péter, bátorítja, erősíti őket. Isten tisztelet folyt ott is igazából. A másik felolvasott igeszakaszban pedig azt láttuk, hogy miután Pál és a munkatársa ott Filippiben, a folyóparton hirdeti az evangéliumot, egy Lídia nevezetű asszony szíve megnyílik. Az Úr Jézus Krisztus előtt befogadja őt, megtér, újjászüli őt, Isten az ő szent lelke által. És ezután azt mondja, hogy jöjjetek az én házamba, én megnyitom a hajlékomat előttetek. És itt is olvastuk, emlékezzünk vissza a 16. fejezet 40. versére, hogy amikor itt Pál apostol kiszabadul a börtönből, hiszen őt is börtönbe zárták Filippiben a munkatársával együtt, szabadulása után azonban ő is megy oda Lídia házába, ahol együtt van a kis gyülekezet. És bizonyságot tesz ott az Úr csodálatos hatalmáról, szabadításáról. Olvasunk azonban a Szentírásban arról is, hogy Laodicea városában egy bizonyos Nimfa nevezetű embernek, személynek a házában gyülekezett össze az ottani kis közösség. Aztán arról is olvashatunk, hogy Kolossé városában pedig Filemon házában gyülekeztek össze. Akik együtt lehettünk nyáron csendes héten, azok számára különösképpen is ismerős lehet ez a történet. Hiszen ez a Filemon az, akinek a házából az a bizonyos Onézimusz rabszolga elszökött, de aki aztán megtért, és akinek a visszafogadására Pál apostol buzdítja Filemont ebben a levélben. Pál apostol, amikor az efézusi vénektől búcsúzik, akkor pedig többek között ezt mondja, tanítottam nyilvánosan és házanként. Vagyis házi gyülekezetekben. Nyilvánosan is, hiszen hallottuk, hogy volt olyan, hogy a zsinagógában, volt olyan, hogy a szabad ég alatt, de nagyon sokszor valakinek a hajlékában, ahol összegyűlt az ottani gyülekezet. Ennek persze megvolt az az oldala is, hogy olykor kicsi lehetett már az a hajlék. Nőtt a gyülekezet, és akkor már lehet, hogy nem fértek el ott. Aztán azért azt is tudni kell, hogy ebben az időszakban sokszor azért gyűltek össze házanként, mert nyilvánosan nem volt szabad, hiszen jól tudjuk, hogy ez az időszak azért már többé-kevésbé a keresztény üldözések időszaka is. Látjuk tehát azt, hogyha így végig gondoljuk az új szövetséget, hogy alapvetően ilyen házi gyülekezetekben élt a kereszténység, akkor ott az első évszázadokban. Vizsgáljuk hát meg most a következőkben azt, hogy ez a házi gyülekezet, az, hogy így otthonokban voltak többnyire együtt a Krisztus követő emberek, ez milyen gazdagodást jelenthetett és jelentett a kereszténység számára. Milyen áldások lehetségesek ott. A legelső, és talán a legfontosabb, amit megfigyelhetünk, hogy az istentisztelet, a kegyesség és a hétköznapi élet, az bizony itt ebben a formában egészen közel kerülhetett, és nagyon sokszor látjuk, hogy került is egymáshoz. Mire gondolok? Arra, hogy amikor így templomokban, egyházi épületekben időről időre összejövünk, vasárnapról vasárnapra összejövünk. Nagyon jó, hogy ezt tesszük. Erről is érdemes lenne egyszer talán szólni, hogy ennek mi a célja, és mi a jelentősége. De ennek lehet egy olyan kísértése, hogy idejövünk, eltöltünk itt egy órát, aztán hazamegyünk, és mintha itt sem lettünk volna. Mintha nem is hangzott volna az Isten eligazító szava. Mi folytatjuk az életünket ott, ahol abba hagytuk. Intézzük a dolgainkat, éljük a mindennapjainkat úgy, ahogyan mi gondoljuk. Elszakad egymástól a kettő, a hit a mindennapoktól, a hétköznapi élettől. Ott viszont, amikor ilyen kis házi gyülekezetekben, és viszonylag kicsi kis csoportokban voltak együtt, ott ez kevésbé történhetett meg. Hiszen gondoljunk csak bele, hogy amikor összegyűltek így egy-egy hajlékban, és hallgatták az igét, beszélgettek arról, megbeszélték, hogy mit jelent az számunkra, mit üzen az nekünk, mindegyikünknek a saját élethelyzetében, a saját gondjaival, problémáival kapcsolatban. És aztán, amikor felálltak, és mentek tovább, vagyis végezték a munkájukat, akkor rögtön eszükbe juthatott. És még ez is segítség volt, hogy a helyszín is ugyanaz volt, hiszen tették ott a dolgukat az otthonukban, hogy mit is mondott Isten igéje ezzel kapcsolatban nekünk. Hiszen most egy órával ezelőtt beszélgettünk arról, hogy ebben a helyzetben mit is kellene Isten szerint tenni. Sokkal közelebb kerülhetett hát a mindennapi élet és az istentisztelet, a kegyesség. Aztán látnunk kell azt is, hogy amikor kisebb csoportokban, közösségekben, akár egy ilyen házi csoportban, kis gyülekezetben vagyunk együtt, ez a fajta összegyülekezés rugalmasabb. Hiszen ott hozzá lehet szólni. Ott kérdéseket lehet feltenni, ott valóban lehet beszélgetni az igéről. Míg hogyha már többen együtt vagyunk, akkor az könnyen már zűrzavarba is torkolhat. Aztán a harmadik jelentősége és áldása lehet ennek a fajta összegyülekezésnek az, hogy itt egymást tudni kell elfogadni. Mert csak akkor fogadjuk be a másikat. Az otthonunkba, a hajlékunkba. Hiszen a templomba be lehet úgy is ülni, hogy én bizonyos embereket igazából nem tudok elfogadni, vagy nem nagyon szeretek. De én bejövök a templom egyik bejáratán, ő bejön a templom másik bejáratán, én leülök a templom egyik sarkába, ő leül a templom másik sarkába. És minthogyha minden rendben lenne, éljük tovább az életünket. Holott Isten igéje erre is int bennünket, és bátorít bennünket, hogy fogadjuk el egymást. Ezt kisebb közösségben sokkal jobban lehet gyakorolni. Amikor ott vagyunk egymás közvetlen közelében, amikor egy kicsi körben ülünk le, beszélgetünk az igéről, imádkozunk, ott nem igazán lehet azt megtenni, hogy én bizonyos embernek nem köszönök, vagy bizonyos emberre nem nézek rá. Úgy csinálok, mintha ott se lenne. Láthattuk tehát, hogy milyen áldásai vannak és lehetnek a kisebb közösségeknek. Az olyan kisebb közösségeknek is, melyek itt az épületben gyűlnek össze, de itt elsősorban azt láttuk, hogy a házi kis gyülekezeteknek, a házi csoportoknak. Hogyha ilyen áldásai vannak, és hogyha ez meggazdagodást jelenthet számunkra, akkor viszont el kell azon gondolkoznunk, hogy nekünk nem lenne szükségünk ilyen közösségekre. Hogy a kereszténység vajon csak annyi, hogy hétről hétre megszenteljük az úrnapját, és eljövünk a templomba. Most szeretnék néhány korábbi bizonyságtételt fölidézni arról, hogy a kereszténységnek igenis mindenkor szüksége volt erre, hogy a lelki testvérek kisebb körben is leüljenek, együtt énekeljenek, imádkozzanak, igét olvassanak, arról beszélgessenek. Akár így, mint itt látjuk az első évszázadokban, hogy házonként. A bizonyságtételek egyike Medgyessy Pálnak a kegyesség gyakorlás, vagy Praxis Pietatis című könyve, illetve könyvéből való. Ezt ő angolból fordította magyarra, és 1636-ban jelent meg. És nagyon sokáig használták a református keresztjének, imakönyvként is. Ebben például ilyet írt. Minek okáért, ha áldást kívánsz Istentől, mind magadra, s mind pedig házad népére, magad egyes könyörgésének, ez a magános egyéni imádságot jelenti, vagy előtte vagy utána, gyűjtsd össze minden házad népét valamely illendő helybe, és elsőben vagy magad, vagy pedig mással olvastass egy részt az Isten könyvéből, s ha annyira való időd vagyon hozzá, intheted is őket az elolvasott résznek valamely cikkeiből, és azután a feljebb megírt mód szerint nagy tiszteletesen tildepeljél le véle, s könyörögjél ilyenképpen. És ott van ezek után az imádság, amit együtt mondhattak el. 1636. Így az a világ, az a gazdasági világ, amikor még nagy részt együtt volt a család, azok tagjai, több generáció együtt, egy udvaron, egy épületben lakott, és ott laktak a cselédek, a szolgák is azon a portán. És itt erre vonatkozik ez a szakasz, hogy magad és cselédeid. Sőt, nagyon keményen bírálja azokat, akik a munkást, mint barmokat használják csupán, a testi erejüket, és nem törődnek a lelki épülésükkel. Te velük együtt gazda ember, együtt a cselédekkel térde fej le az Isten előtt, és imádkozzatok, gondoljunk csak bele. És együtt olvassátok az igét, és együtt beszélgessetek arról. A másik bizonyságtétel Szikszai György keresztény tanítások és imádságok című könyvéből származik. Azt gondolom, hogy ez már közülünk is többeknek is ismerős. 1795-ben a következőket írta ez a református lelkész. Vedd eszedbe azért, keresztény házigazda és gazdaasszony, hogy neked egy szükséges kötelességed az, hogy nem csak a templomban, nem is csak magányosan, hanem annak felette bizonyos órákon a te házad népével és cselédittel együtt is tiszteljed és imádjad az Istent. Majd egy kicsit később így folytatja, mely illendő dolog, hogy a te házad népe olyan légyen, mint valamely kicsi eklézsia, mint gyülekezet, ahogy mondanánk ma, amelyben az Isten tiszteltessék és dicsőítessék. A te házad, mint valamely kicsin templom, amelyből reggel és este lelki áldozatok menjenek fel Isten elejébe, hogy így elmondhassd a kegyes Józsuéval, én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Az pedig már 21. századi tapasztalat, hogy ahol jó az istentiszteletek látogatottsága, ott működik egy többé-kevésbé élénk házi gyülekezeti rendszer, vagy ha nem is házanként jönnek össze, de a gyülekezet épületében kis csoportok összejönnek rendszeresen. Statisztikailag bizonyítható, hogy ha legalább az istentiszteleten résztvevők fele nem tartozik valamilyen házi vagy más kis csoporthoz, megszűnik a gyülekezet növekedése. Azt gondolom, hogy érdemes mindezt megfontolnunk, hiszen ugyanoda érkezhet vissza napjainkban is a misszió felől gondolkozó ember, amit már őseink és atyáink régen leírtak, és régen még gyakoroltak is. Megyesi Pál mindennek az áldását pedig a következőkben látja. Ha minden házigazda ilyen szorgalmatos volna házában gyermekinek és háza népének, az isteni félelembeni szolgálatban, tiszte szerint való nevelésében és tartásában, az Úrnak háza jobban megtelni, az Úr asztala is inkább gyakoroltatnék vasárnap, és a tanítóknak is sok prédikációi gyümölcsösebbek lennének, hogy mind vannak. Megyesi nagyon szépen megfogalmazza azt, amit már az apostolok cselekedeteiről írott könyv is tulajdonképpen leír, hogy ezeknek a házakban összegyülekező kis közösségeknek, egyáltalán a kis közösségeknek a kegyessége azt is jelenti, hogy az Úr háza, azaz a templom jobban megtelik. Ez azt is jelenti, hogy az Úr asztala inkább gyakoroltatik, vagyis az úrvacsorai közösségben sokan együtt vannak, és komolyabban veszik mindazt, amit az ige hirdetésben hallanak. A vasárnapi tanítóknak a prédikációja, ahogy olvastuk itt, gyümölcsösebbek. Ha mindez így van, testvérek, akkor nem lenne nekünk is szükségünk ilyen közösségekre? Újra csak felteszem a kérdést. Nyilván a gazdasági körülmények változtak. Ma nem úgy van, mint a régi mezőgazdasági világban, hogy te és a te cselédeid, akik ott laknak a nagyobb portán, azokkal ülj le. De nekünk is szükségünk lenne erre, hogy tudjunk akár az otthonainkban is találkozni, ilyen kisebb közösségekben, ott együtt énekelni, együtt olvasni az igét, imádkozni, és az ige fényében beszélgetni mindennapi gondjainkról és dolgainkról, és keresni a megoldást. Lehet persze erre azt is mondani, hogy de hát pont ezek a megváltozott körülmények megakadályoznak bennünket ebben. Meg lehet azt mondani, hogy bizonyos erők ez ellen dolgoznak. Ne engedjük azonban, hogy ezek szabják meg a keresztény életnek a rendjét, mert azt egyedül az Úr szabhatja meg, azt egyedül az ő igéje szabhatja meg számunkra. Szükségünk van hát nekünk is arra, hogy így, mint ahogy régebben, akár az öreg szikszait, ahogyan még lehetett ezt hallani, elővették a hívők otthon, és olvasták, és beszélgettek róla, hogy valami ehhez hasonló talpra álljon most a mi időnkben is, közöttünk is. Mert mi van ma helyette? Tudom, van rohanás, és tudom, hogy nagyon kevés az idő, nagyon kevés az otthon eltöltött idő. De pontosan ezért, mert ilyen zaklatottá vált az életünk, még inkább szükségünk lenne ilyenfajta csendességekre és beszélgetésekre, ahol tudjuk egymást bátorítani. Egyébként is, hogyha belegondolunk, akkor én talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy azért töltünk mi el bizonyos időt akár a televízió előtt, vagy más olyan dologgal, amit nyugodtan el lehetne hagyni. És ahelyett inkább a Bibliát kezünkbe venni, leülni családunk tagjaival, szomszédokat hívogatni, barátokat, ismerősöket, vagy innen a gyülekezetből, és az Úrra figyelni, hogy tőle kaphassunk erőt a munkáinkhoz, a feladatainkhoz. Ne csodálkozzunk azon, hogyha a gyülekezeteink gyengék, hogyha az alapsejtek, azok nem élnek, mert ha egy testben a sejtek nem élnek, akkor a test sem fog élni. Szükségünk lenne hát házanként, családtagokkal, barátokkal ilyen kötetlen evangéliumi beszélgetésekre. Ez nem váltja ki a vasárnapi összegyülekezést. Ezt pedig szeretném hangsúlyozni. A kettő nem egymás ellen, hanem egymásért van. Erről tesznek bizonyságot a korábbi évszázadok keresztényei is. Gondoljunk csak a hallottakra, mert erre tanít a Szentírás is bennünket. Szükségünk van erre, azt gondolom személy szerint is mindnyájunknak és családjainknak is. Mert ahol ezt a példát látják, a gyermekeink, az unokáink, a minta az megmarad. Még akkor is, hogyha lehet, hogy most nem értik, és nem értékelik, és lehet, hogy még nem is nagyon akarnak talán részt venni benne. De a minta az megmarad, és tudjuk azt, hogy a mintát sokkal jobban követi az ember, mint a beszédet. Ez a fajta összegyülekezés tehát. Ez a fajta Isten tisztelet, amikor kisebb csoportban, közösségben vagyunk együtt, nagyon sok áldás forrása lehet számunkra is, gyermekeink és unokáink számára is. Éljünk hát ezekkel. Amen. 133. zsoltárunkat keressük meg. 133. zsoltárunkat. Ez a zsoltár is erről tesz bizonyságot, hogy milyen jó, hogyha az atyafiak, hogyha a lelki testvérek békességben, egyetértésben együtt vannak. Megáldja az Úr az ilyeneket. Magasztalunk, Teremtő Istenünk, hogy eltévedt életünket Te magad jöttél megszólítani, megkeresni. Magasztalunk, hogy Jézus halála föltámadása által kegyelemből Te magad készítetted el visszatérésünk útját. És magasztalunk, Istenünk, hogy megtalált, megtért életünk számára a hitben megerősödést és a szolgálat útját is Te magad készítetted el. A hitben testvérek kisebb és nagyobb közösségeiben. Bocsásd meg, hogy mi elhanyagoltuk pillanatnyi anyagi érdekeink vagy kényelmességünk miatt áldásait e csatornáinak, lehetőségeinek megragadását. Bocsásd meg, hogy így magunkat és környezetünket is megfosztottuk áldásaid nagy részétől. Segíts felismerni a keresztjének kis, akár házi közösségeiben is felkínált lelki javakat. Segíts, Urunk, hogy mindent megtegyünk ilyen családias hívő közösségeinkért, azok hasznos működéséért. Segíts, hogy erősítsük így egymást a hitben, a jó cselekvésében, egymás szeretetteljes számon tartásában. És kérünk, segíts, hogy minden ilyen kis közösség, legyen az házi kis csoport, ezek által épülhessen gyülekezetünk egész nagy közössége. Imádkozunk hozzád, Urunk, most a betegjeinkért. Kérünk, hogy segítsd őket, hadd tudjanak hozzád fordulni, téged hívni segítségül a nyomorúság idején. Imádkozunk egész egyházunkért, vezetőinkért, de könyörgünk népünkért, és könyörgünk vezetőinkért. Urunk, oly nagy szükségünk van tőled jövő útmutatásra, bölcsességre. Bárcsak minél többen hozzád fordulnánk, és rád hallgatnánk. Könyörülj meg így egész népünkön. Egyszülött fiad érdeméért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Együtt imádkozzuk most a Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te nevet, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Most a hirdetéseket hallgassuk meg, mindenek előtt a ránk következő hét alkalmainak rendjét. Szerdán 9 órától a nyugdíjas kör tagjai találkozhatnak, ugyancsak szerdán 10 órától babamama kör is lesz, csütörtökön 17:30-tól ifjúsági biblióóra lesz, vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségekben gyermekórákat is tartunk, pici babákkal pedig itt a földszinti babaszobában televízión lehet követni szülőknek az istentiszteletet. Ez a hét egyetemes imahét is. Ennek az imahétnek az alkalmai pedig a következőképpen alakulnak. Hétfő este az evangélikus templomban lesz, kedden a görögkatolikus templomban, szerdán itt nálunk, csütörtökön a római katolikus templomban, pénteken pedig a baptisták, ahol tartják az alkalmaikat, hiszen nekik nincsen saját épületük, ezt majd pontosan el fogjuk mondani, hogy hol van. Készítettünk írásos tájékoztatót is, ott hátul a persely mellett megtalálhatjuk, akiket érdekel, azok nyugodtan vigyenek el ebből a tájékoztatóból. Ezen pontosan rajta van minden nap, hogy hol és hogy milyen ige hirdető szolgál. Az alkalmak minden nap este 6 órakor kezdődnek. Hála Istennek, a testvérek közül volt olyan már, aki jelezte, hogy szeretne konfirmálni, ami azt jelenti, hogy felnőttként konfirmálni. Így indítunk előkészítőt felnőtt testvérek számára. Azt kérem, hogy aki úgy érzi, hogy szívesen részt venne ezen, aki szeretne így vallást tenni és elindulni komolyan az Úr Jézus Krisztus követésének útját, mindenképpen szólítson meg engem, és akkor leülünk erről beszélgetni. Keresztkérdések kurzust is szeretnénk indítani ebben az esztendőben is. Készítettünk egy tájékoztatót erről is, ezt is megtalálhatjuk ott hátul a hirdetőtáblán. A tájékoztató alján jelentkezési lap is van. Azt kérjük, hogy aki szeretne részt venni ilyen kurzuson, mindenképpen töltse ki azt a jelentkezési lapot, és juttassa el hozzánk a lelkészhivatalba, de lehet jelentkezni e-mailben is. Ott van az e-mail cím is, és minden elérhetőségünk. Hogyha tudunk olyan ismerősről, aki szeretne többet tudni Jézus Krisztusról, kereszténységről, nyugodtan vigyünk el ilyen tájékoztatót erről a kurzusról, és hívogassuk, bátorítsuk, hogy vegyen részt, hogy megtapasztalhassa, mit jelent Jézus Krisztussal együtt élni az életet. Egy hét múlva vasárnap, tehát 22-én itt a templomunkban egy barokk zenei koncertre is sor kerül, este 6 órától lesz ez. Fülep Márk fúvolán játszik, Varasdi Dávid pedig vibrafonon. Készítettünk szintén plakátot is erről a koncertről, ez is látható ott a hirdetőtáblán, és szórólapok is készültek, vegyünk magunkhoz ezekből is, és várunk mindenkit szeretettel, tehát ez egy hét múlva vasárnap este 6 órakor lesz itt a templomunkban. Az adakozás lehetőségét hirdetem, emlékeztetve mindenkit arra, hogy Jézus Krisztus mit cselekedett érettünk, aki gazdag lévén szegény élet, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk, ez is iránta való hála áldozatunk egy része lehet. Ma délután a Budaörs rádióban ismét református adás lesz. 2 órakor kezdődik. Ennek a bevezetőjét hallgathatjuk most meg.
Áldás, békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. Minden kedves hallgatónak áldott, boldog új évet kívánunk! Az új év, angolul New Year, innen némi áthallással adódik az elkövetkező néhány adásunk témája, a New Age, az az új kor, vagy új világrend. Azt remélem, hogy jó néhányan hallottak már a New Age-ről, és sajnos biztos vagyok benne, hogy sokan részesei, de úgy, hogy nem is tudnak róla. A téma olyan nagy és nehéz, hogy nem intézhető el a szokásos módon, tehát úgy, hogy definiáljuk a New Age mozgalmakat, röviden elemezzük, és megvizsgáljuk a Biblia és a hitvallásaink függvényében. Miért is nem lehet ezt az utat járni most? Ennek oka egyszerű. Oly bonyolult, összetett a New Age, kissé negatív jelzővel, illetve olyan mértékű kutyulmány, katyvasz, hogy szét kell bontani a részeire, és azokat külön-külön kell megvizsgálni. Miért kezdünk bele egy ilyen szinte végre láthatatlanul hosszú és bonyolult dologba? Nyilván azért, mert fontosnak tartjuk. A kereszténységnek nem sokat ártott az antiteizmus. A szocializmus alatt ezt éltük. Mindenről lehetett szó, csak kereszténységről nem. Munkatáborba vitték a lelkészeket, a híveket meghurcolták, kitelepítették, próbálták elhallgattatni őket, de a hitnek mindez semmit sem ártott. Az antiteisták tehát mindent megtettek, hogy megsemmisítsék a kereszténységet. Pár betűvel rövidebb az antiteizmusnál az ateizmus. Szokták az ateistákra mondani, hogy Isten tagadók, pedig még itt sem tartanak, mert a tagadáshoz ismerni kell, hogy mit tagadnak, ők pedig nem ismerik. Az ateisták Isten iránt valójában közömbösek, ebből a szempontból szintén nem sokat ártanak a kereszténységnek. De vegyük most a New Age-et, amiről eddig még csak annyit tudtunk meg, hogy igen sokféle, többnyire zavaros valami csoda. A New Age egyik jellemzője, hogy integrálni akarja magában a különféle vallásokat, köztük a kereszténységet is. Ez már sokkal problémásabb dolog, mert egy olyan tévtanrendszer alakul ki, melynek hívei, a benne hívők azt hiszik, hogy ők Istenben, vagy Istenben is hisznek. Istenben, aki a világot teremtette, aki testet öltve Jézus Krisztusban helyettes áldozattal szabadított meg minket a bűneink miatti halálról, aki feltámadt, mennybe ment, és szent lelke formájában ma is jelen van köztünk. Ha mindenről néha szó is esik a New Age-ben, egészen biztosak lehetünk benne, hogy elferdítve, a lényegét áthazudva, és Istennek utálatos elemekkel összekevert, rózsaszín, kellemes illatú, jól fogyasztható masszába ágyazva kapjuk azt meg. Nekünk csak annyi a dolgunk, hogy engedelmesen lenyeljük. De sajnos mindez életveszélyes hazugság, és abban szeretnénk segíteni a soron következő adásokban, hogy elkerülhessük ezt a labirintus-szerű zsákutcát. Most elsőként egy a New Age-ről készített amerikai film hanganyagát mutatjuk be, melyben a Gaia földanya elméletről, a Pentagon beli meditálásról, Hitler és más diktátorok vallásosságáról, és egy új világvallás és világrend kialakítási törekvésről lesz szó. A Korán sem teljes felsorolás is jelzi azt, amit korábban mondtam, hogy a New Age kacsvazba mennyi minden belefér. Sajnos a műsor ismét igen erős odafigyelést kíván, így jó szórakozást nem ígérhetek, de aki a pont 40 perces hanganyagot meghallgatja, utána biztosan sokkal jobban tájékozódik a világunkban, mint korábban tette azt.
Köszönjük szépen! Ahol fogható, FM 104,8 és ma délután 2 órától. Most pedig keressük meg a 395. dicséretünket, és énekeljük el mind a 3 verszakával, a 3-at majd fennállva. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.